kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A beszélgető társam Domonkos szerzetes, és doktor úr egy orvos, egy személyben. Nem túl gyakori párosítás, Leszkovszky Pál, a debreceni Domonkos rendház egyik lelkipásztora. Azzal kezdeném, mert ez az időszerű, és ami miatt kapcsolatba kerültünk, hogy a közelmúltban Pál atya édesapját rangos posztumusz elismerés érte. Miről is van szó, kedves Pál atya?
Édesapám és édesanyám is ketten együtt tulajdonképpen kapták az elismerő kitüntetést világ igazai címen a Jeruzsálemi Yad Vashem intézettől. Annak az igazgatósága döntött arról, hogy a háború, tehát a 944-es év folyamán üldözöttek segítésében való közelműködésük, magatartásuk miatt hát tényleg rászolgáltak a világ igazai kitüntetésére. Ez az ünnepség most múlt csütörtökön, április 27-én délután 2-kor. Ezzel a kitüntetéssel együtt járt a bátorságért érdemérem, amit a Magyar Belügyminisztérium adományozott ugyancsak kettőjüknek.
Mi volt ez az esemény, ami az ön szüleit, édesapját és édesanyját is följogosította erre a szép elismerésre?
Hát 1944-ben fokozódó üldözés idején több különböző zsidó származású családot, illetve ismerőseket fogadtam be a házunkban. Egyik közülük az egyik ennyi ideig, másik annyi ideig. Hosszasabban említésre méltóan tulajdonképpen a Boros család, Boros Péter és édesanyja, Boros Pálné, Koros Lára, ők meg aztán Rusznyák Endre gyermekei, Rusznyák András, Rusznyák Magda, ők voltak aránylag hosszabb ideig, tehát mások is voltak. Hát a lakásunk Gilbert atya, Pasaréti Ferences Gilbert atya, ő szerzett...
Nagymányoki Gilbert.
Igen, ő szerzett különböző házaknak védettséget a Nemzetközi Vörös Kereszttől, amit aztán hát egy darabig fönnállott, aztán egy idő múlva egyszer csak jött egy értesítés, hogy hát ez vissza van vonva, és hát el kell bocsátani, hogy hát ki kell szolgáltatni ott lakó zsidókat. Akkor édesapám azt mondta, hogy ez nem érdekel bennünket. A borosék itt vannak, a mi vendégeink. Miért vannak itt, miért nincsenek itt, ahhoz senkinek semmi köze. Nem engedjük el, és nem bocsátjuk útnak. Tulajdonképpen erről volt szó.
Gilbert atya a Pasaréti rendháznak volt a lakója, a Pasaréti lelkipásztor volt, tehát a Pasarét közelében voltak önök?
Pasarét közelében ott éltünk, ott voltam minisztán.
Hány éves volt ön a vészkorszak idején?
10 éves voltam, 1934-ben születtem, úgyhogy 10 éves voltam.
És hol tudtak lakni a menekültek? Mekkora lakásuk volt? Vagy bújtatni kellett előbb-utóbb őket? Hogy sikerült ez?
Kifejezetten lehet búvó helyet kiépíteni, nem kellett neki a lakásban. Hát egy családi ház volt a szüleimé, összehúzódva, összeszoronkolódva. Hát sok ember elfér kis helyen, jelszó alapján.
Volt-e nyilas kopogtatás, mikor már elvették a vörös keresztes védettség lehetőségét a háztól? Voltak-e veszélyes pillanatok? Hogy emlékszik vissza?
Hát amire én emlékszem, Egy alkalom volt, amire emlékszem, hát kopogtatás tényleg, de hát aztán sikerült elhárítani két egyszerű embernek látszó, de fegyverzett ember, hogy nyilasok és zsidókat keresnek. Akkor édesapám lement a ház földszinti kapujához, és nem tudom milyen igazolást mit magával, hogy kérem szépen, hát miket képzelnek, hogy én tanárember vagyok, esküdtettem a kormányra, és hozott arról valami fényképes, valami képet arról, és hát ugye én meg úgy hát dolgozom, művész, egyházművész vagyok, stb. Mivel aztán végül is az emberek, egyszerű embereknek látszottak, hát végül is belenyugodtak, hogy hát ezek tényleg akkor, ezek nem zsidók, és elmentek. De azzal jöttek oda, hogy fegyveres ember, hogy hát zsidókat keresünk.
Igen, és hogyha ott megtalálják, akkor nagy a baj.
Ki tudja, mi lesz, igen.
Édesapja említette már, hogy tanárember és egyházművész. És úgy tudom, a Pasaréti templom ma is az ő kezenyomát is őrzi.
Igen. Hát a Pasaréti templomban a falakon levő freskók, tehát a szentélyben levő Szent Antal, meg a oldalfalakon levő szentek freskói, azoknak a kivitelezését végezte ő.
Tehát nem ő tervezte tulajdonképpen?
A kartonokat Ungvári Sándor rajzolta meg, és hát egyébként tehát jó barátja édesapámnak. A falon való kivitelezést azt végezte édesapám. Ami apámnak a saját műve volt, az a kórus mellvégén levő bárányok. Hát ugye oda jártunk, röviden szentmisére, és édesapám mondta, hogy az jövünk ki a templomból a misén, hát topognak az ember, hát egy kapuvá ki kell menni, és akkor látja az ember azt a puszta mellvédet, a kórus, valamit kívánna az ember, hogy legyen ott valami, és akkor ki gondolta, hogy hát legyen ott ez a bárány, akkor megbeszélte az atyákkal, hát persze elfogadták a javaslatát is.
Van ennek előképe, mert Ravennában, meg különböző ilyen itáliai mozaikokon hasonló motívumok láthatók, és az egész templom végül is a római román stílust idézi, de nem másolja. A templom egy modern templom.
Ez valószínűleg úgy van, hogy tetszik mondani, hogy tényleg hát reminiszenciák római, ravennai. Ez nagyon könnyen lehet. Úgy volt számomra, hogy hát főiskolai tanár volt, hát iparművészeti főiskolán. 1946-ban nyugdíjazták, bélistázták, ahogy szokták.
Hát akkor deklasszált volt a család végül is. Hát,
ilyen szempontból lehet úgy mondani, igen.
Meddig élt édesapja, és más templomok is őrzik-e keze nyomát? Mi volt az ő saját szakterülete a képzőművészeten belül, vagy mit tanított?
A díszítőfestészet szakosztálynak volt a vezető tanára. Úgymond, hát díszítőfestészetet, hát belső terek, festményekkel való díszítése, és hát összefüggően a belső építészettel. Nos, ő édesapám 77 éves korában halt meg, azott 1968-ban. Uh-huh. Hát hosszú idegben. Nos, mint festőművésznek a legfőbb hát, területe, működési területe tulajdonképpen a freskófestés volt. Uh-huh. Elsősorban templomokban. Nem csak ebben ő egy-két tájképen vázolta is maradt, sokkal nagyobb művész volt, mint amikor elismertségre szert tudott tenni a társadalommal környezetében. Igen. Nem szerzett nagyon nagy művészi hírnevet. Hát megemlítik, művészi lexikonokban szerepel. A legfontosabb az volt, hogy a freskófestés.
Mely templomokban dolgozott?
Milyen a kokáit?
Pasarétin kívül.
Pasarétin, hát ott az csak olyan kis per tangentem. Uh-huh. A János Kórház kápolnájának oltárképe fölötti freskó, az egy nagy műve volt apukámnak. A kaposvári székesegyház belső díszítőfestése szinte teljes. Aztán a Rákospalota mávtelepi Jézus Szíve templom, annak is a belső díszítése, a főoltár fölötti templom. Hát aztán még különböző helyeken, itt Enyinge, Köröshegyen például, hát a köröshegyi munkássága az gyakorlatilag megsemmisült, mert olyan korszak volt, hogy nem politikai szempontból, hanem a művészetpolitikai szempontból, stílus, ugye az ősrégi templom akkor csak abból a korból származó díszítésnek van ott a
helyzet. Ez egy gótikus templom, ha jól emlékszem, és műemlékvédelem úgy ítélte meg, hogy nem való bele.
De hát lemeszelték. Lehet, hogy le lehetne vakarni erre a meszelés, de hát ez...
Térjünk vissza az ön életútjára. Ferencesekre kire emlékszik még gyerekkorából? Nagymányoki Gilbertről legendákat hallottam néhány idős pasaréti hívőtől, és színjátékok voltak, amit ő szervezett.
A lányokat illetően egy olyan hát, egyesületet, mozgalmat kezdett szervezni már a háború után. Film, Ferences ifjúsági leánymozgalom. Különböző csoportok, hát minden mozgalom, hát elég sokan voltak benne, különböző centekről elnevezett csoportok, becslés szerint hát 50-60 legalább lehettek benne. Ő volt a Gilbert, hogyha...
Fogalom volt.
Fogalom volt, pontosan így.
Számtalan kis kiadvány őrzi a nevét, a Ferences missziók brosúráit ő jegyezte, rengeteg fordítása is volt.
Meg szerzője is volt, nem egynik, írói álnéven is egynik másiknak. Gilbert atya, hát a házfőnök, a Návai Kapisztrán atya volt a házfőnök, ott lakott, ott élt Oszvald atya, Oszlai Oszvald, hát akinek a neve azt szintén
igen, fogal. Ő nagyon híres, az Egri Normát ő az ő találmánya volt, és korábban provinciális volt, ugye?
Igen, igen. Aztán Borsai Balázs atya volt még ott, a laikus testvérek voltak a Szkók Szabin, Segrestés, és Górász Gorgónius, a szakács testvér. Aztán a továbbiakban később, hát jöttek, sokakkal találkoztam rend nagyai szének a feloszlatása után, mert ugye a Pasoréti rendház az megmaradt a feloszlatás idején is, korlátozott számban. Volt Békés Menyhért, az Erdély provinciából volt, állítólag rövidebb ideig volt ott. Aztán ott volt a háború idején is Dénes atya, hát Szedő Dénes.
Szedő Dénes, igen.
Őt is jól ismertük, nagyon.
Gyönyörű fordításai vannak, egy igazi művész volt.
Igen, igen, hát kitűnő zenész is, és amellett író, költő is, igen. egészen kivitelesen kitűnő. Hát Szabados Emmanuel, ő aztán horvát provinciából való volt, aztán háború után ő egyházmegyés pap lett belőle. Hát aztán fiatalok, Rajka Félix atya, Illés atya, rövid ideig, mint klerikus testvér volt, hát Dunamenti Kristóf testvér, aztán hát ő mégis nem a rendben szentelték pappá.
A budai ciszterci diák volt.
Általános iskola felső tagozatából, akkor 1945 volt a váltás, amikor bejött a 8 osztályos általános iskola, és akkortól kezdve az első gimnáziumot, régebben első gimnáziumot, azt nevezték ki 5. általános, hát az 5., 6., 7. általános iskola osztályt, régi szerint 1., 2., 3. gimnázium osztályt végeztem a cisztereknél, amíg nem államosították.
Igen.
Akkor azt mondták a szüleim, hogy hát állami iskola, hát nincs értelme város másik végére egy állami iskolába elmenni, hát akkor egy közelebbit.
De ciszterciekkel azért kapcsolatban volt, ki az, akire emlékezik jó szívvel egykori ciszterci tanárai közül?
Osztályfőnökünk volt, bérmapám is volt, Zagyvai Kamil, fizikus tanára közül, Schilling Roger, latin tanárunk volt, sokáig jártam, hogy hozzá gyúlni, lelkiatyám volt, Nemes Tivadar, latin-görög tanár volt, ővel is nagyon jó kapcsolatban voltam. Hát Schweighofer Gottfried, az a szomszédos osztálynak volt az osztályfőnöke, Molnár Nyivárd, földrajz tanárunk volt, Ferenci Csaba, hát ez egy fogalom volt ifjúság körében, lelkesedett érte mindenki. Énektanár volt, zenész.
Ferenceseket is, cisztercieket is megismerte gyermekkorában, és mégis domonkos szerzetes lett. Mi a története ennek?
Komolyan gondolkoztam azon, hogy ferences leszek, belépek a Ferencrendbe. Elég sokakat megismertem. Bernát atya, aki a házfőnök volt.
Károlyi Bernát?
Károlyi Bernát, igen.
Őt nem is említettük még, híres, hát a boldogavatás küszöbe tájékán van már.
Igen, igen, igen. Hát ő egy adott alkalommal 1949-ben négyünket, minisztráns gyerekeket elvitt Mária Gyüdre nyaralni egy-két hétre. Ott ismerkedte meg a püspök atyával, Zadravec püspök atyával. Városban levő rendházban nem élhet, csak olyan rendházban, amelyik falusi helyen van. Ez ilyen kettő volt, a Mátorlevő Szent Út és Mária Gyüd. Ez a kettő közül a Mária Gyüdi házfőnököt, Schneider Wenzel atyát, azt jól ismerte, ő utódja volt neki Szegeden, mint szegedi guardián, és hát egyébként is jó kapcsolatot tartottak, na, hát akkor ő hozzá ment, ott nála jött. Mint a Schneider Wenzel atyát is, hát jól ismertem persze, Szent Ferenc atyánknak a szelleme, tényleg szegénység, lelkipásztori munkásság, szóval komolyan gondolkoztam azon, hogy belépjek oda. Érdekes módon édesanyám nagyon lebeszélt róla, hogy azért az nem neked való, mert hát jó. Ő is egyébként a ferencesek körzetében nőtt fel, a Margit körúti rendház közelében, Margit körúton laktak hosszú ideig édesanyám a szüleivel. Jámbor emberek, de egyszerű, magasabb szellemi igények nem nagyon érvényesülnek önálló. Neked hát nagyobb tehetséged van, szóval nem lenne neked való az a környezet, a ferenceseknek a környezete. Megismerkedtem a ciszterekkel is, és hát láttam viszont, hogy az tényleg hát tanáraimnak a rendje, tényleg hát komoly, igényes szellemi munka is, szerzetesek, hogy egész komolyan gondoltam, szóltam is apukámnak, hogy hát, hogy elmennék, hogy akkor lehetett volna kis szemináriumba menni a tiszterekhez. Ez azt jelenti, hogy 1947-48, ilyen időtájban, hát éppen a feloszlatás előtti időben, hát édesapám hallani sem akart róla, azt mondja, nem, ő nem egyezik bele abba, hogy én papnak menjek, ő, azt ő nem, semmiképpen nem. Hát akkor végül, hát akkor nem. Akkor maradtam tovább középiskolás diák. Közben éppen 1950-ben megismerkedtem a domongos rendel, domongosokkal. Liturgia iránti érdeklődésem következtében, ennek a vonalán, mint minisztráns gyerek, nagyon szerettem minisztrálást, ünnepélyes szertart, ünnepélyes szentmisét, liturgiát, mindent igyekeztem nézni, olvasni, stb. És egyszer a kezembe került ott a segrestében, misekönyvek lapozgatva benne, hogy hát prefáció de Sancto Pater Nostro Dominico. A Iszlál Románus Szeráfikumban megkérdeztem a segrestjét, hát hogyha domonkosok is ezt a misekönyvet használják, nem egyáltalán, azoknak egészen más misék, egészen másképpen is miséznek. De hát akkor hogy hát a két szent atyánknak a jó barátsága címén. Hát mi is ferencesek, úgy mondjuk, hogy Sancte Pater Dominica és a Domonkos is, hát Sanctus Pater Noster Franciscus, így mondják. Liturgiában a ferences rend is atyánknak szólítja a Szent Domonkost, tehát Sanctus Pater Noster Dominicus.
Minden szentek litániában is együtt emlegetjük őket, mint Pétert és Pált.
Igen. Arra hivatkozva, hogy hát a jó barátok voltak, erre hivatkozva mondták, a ferencesek is úgy mondják, hogy Beato Pater Nostro Dominico, és a domonkosok is, hogy Beato Pater Nostro Francisco.
Igen, tehát egymást különös megtiszteltetésben, tiszteletben tartják.
Hát elmegyek a domonkosokhoz, megtanulni minisztrálni jön náluk. Ez 950 áprilisában, vagy ilyen tájról, néhány hónappal rendfeloszlatása előtt. Megtanultam minisztrálni, azért egy kis szövegecskét a Lajos testvér, a sekrestési testvér, megtanulgattam, és hát nagy örömmel vettem részt ottani misén. És akkor az egyik páter szentmisénje után, Henrik atya volt az, megkérdezte, hogy hát ki vagyok, hogy mint mi egyéb, hát azt mondja, hát bemutatom a Tamás atyának. Fölvitt a misénje után Merle Tamás atyához, aki a magiszter volt, hát nem tudom, hogy ismerőse a neve, vagy egyáltalán.
Ismerős, világ összes domonkos szerzetese ismeri, nagy tudású filozófus.
Teológus, igen.
És Friburgban tanított, sokan emlékeznek rá az idősek közül.
Ó, hogy nem. No, hát akkor a Budapesten noviciusok és studens testvéreknek a magisztere volt, és hát teológiát tanított. De hát foglalkozott a fiúkkal is, és hát elülhetett, beszélgetett velem, rendőről kérdezte, hova készülök. De mondtam neki különböző terveimet, hogy hát így meg úgy gondolkoztam ferenceseken, tisztelken, de hát gondolkozom is. Hát aztán adott egy eszménykereső című füzetet adta, ami a rendőről szóló.
A domonkos rendőről szólt.
Rendőről szóló ismertetés. Hogy néz ki? Nagy vonalban a történelem, tevékenység, célkitűzések szól. Ismertetés a rendőr, ezt adta a kezembe is. Ahogy ezt olvasgattam, hát úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy hát tulajdonképpen ez az, amit én keresek, ez az, ami nekem való. Mert kolduló rend, tehát nem rendelkezik nagy anyagi javakkal, mint a tiszterek, amik hát mégiscsak komoly, addig mi szét nem szórták őket, hát komoly anyagi bázisuk volt, nagy bizonyok, stb. De nem ilyen gazdag rend, ezt az Ernő, az a Kármelita Ernő, hogy használta ezt a kifejezést, hogy gazdag szerzetesek. Szóval nem ilyen a domonkos rend, hanem hát szegény, koruló rend. Viszont szellemi szempontból nagyon igényes a tudományos munkásság. Minden hát, első helyen áll az igazság, mint ilyennek a keresése, szolgálata. Úgyhogy azt gondoltam, hogy hát ez az tulajdonképpen, ami nekem legjobban megfelelne. Hát aztán közben jött a szerzetes rendek szétoszlatása.
De ez nem szekte az ön kedvét, meg terveiben nem okozott törést.
Tartottam a kapcsolatot akkor Merle Tamás atyával, időről időre rendszeresen tanácskoztam vele, és mondtam, be is számoltam neki arról, hogy hát tényleg én úgy látom, hogy hát ez lenne nekem is a hivatásom. Erre elmondta, hogy amikor először bevitt hozzá Henrik atya, beszélgetni, akkor ő rögtön rám nézett, és azt mondja, hogy ennek a fiúnak az ügyét, a hivatását Szent Tamásnak ajánlom. Hát akkor Szent Tamásnak ajánlotta, hogy eszközölje ki számomra.
Járjon közbe, hogy ez igen. Sikerüljön.
Igen.
És sikerült. Hogyha tekervényes úton is, de sikerült.
Én nem mondom olyan tekervényes útnak. Hát, ha azt nevezzük tekervénynek, hogy érdekelt a ciszterci rend is, ferencesen is érdekelt, ha ez tekervényesnek lesz.
Nem akkor... erre gondoltam, nem, ami most következik majd, egy feloszlatott rendnek lesz a tagja, mert ferencesek úgy, ahogy megmaradtak, jó lehet, nem volt könnyű bekerülni, mert csak kettőt vehettek föl évente, 50 után, de hát a domonkos rendbe volt tiltva, és mégis sikerült.
Állam részéről nem létezőnek, sőt illegálisnak számító szervezet. Tehát ebbe a közösségbe belépni az legszigorúbb titokszolással lehetséges. Ez olyan formában hát valósult meg, hogy az 953 az éve elejét táján mondta Szamás atya, hogy most döntött úgy a provinciális atya, hogy azt mondja, mégiscsak kellene nekünk is titokban fölvenni embereket. Tehát rendben jelentkező papnak készülő fiatalokat titokban fölvenni a rendbe, hogy hát ne halljon ki egészen a rend. Domonkos atya, Ratnik Domonkos atya, budapesti prior volt, teológia professzor is, nagyon aranyos, kedves, jóságos öregember. Ő mondta azt, hogy hát amikor arról volt szó, hogy tényleg belépünk, többet magammal voltam akkor rendben, és hát azt mondták akkor hát az idős tanástalok, hogy hát valami egyetemre is, civil egyetemre is hát jelentkezzenek, hogy hát jogcímük legyen a világban létezni.
Így lett ön orvos.
Így lettem orvos, igen, amire középiskolai osztályfőnökön beszélt rá nagyon, édesapám is helyeselte. Aztán hát az atyák is, tehát Tamás atya, a provinciás, hát mondták, hogy jó, rendben van, az, hát szép foglalkozás, sőt, hivatás, használható, sok jót tud tenni, meg stb., meg ez, meg az, meg amaz. És akkor Domonkos atya állítólag megjegyezte, hogy hát hogy az is előnyösebb, mert ugye az orvosi egyetem ugye az 6 évig tart, nem 4 évig, mint a legtöbbi felsőfokú képzésre nyújtó egyetemi szak, nem 4 év, hanem 6 év hosszabb az idő, de akkor nagyobb a valószínűsége, hogy visszaáll a rend is. 4 év helyett 40 év lett.
Igen, 1 nullával több. Elkezdi az egyetemet. 53-ban rögtön fölvették?
Igen. És hát ugye a középiskolában, hát is mondjam, hát ragyogóan szárnyaltam, ha lehet azt mondani. Hát, szóval jó tanuló voltam. Igen. Minden.
Tehát semmi ilyen, hogy klerikális reakciós, családi múlt, stb. Tehát nem volt semmi rossz pont, vagy legalábbis nem vették észre, vagy nem számított, mert nem pedagógus pályára akart menni, hanem orvosira, talán ez is számított. Igen. Tehát 53-ban elkezdi, ha jól értem, az egyetemet, és a noviciátust is párhuzamosan?
Noviciátust is párhuzamosan, igen.
Voltak sorstársai?
Hát másodolgammal kezdtük el a noviciátust. Eredetileg úgy volt, hogy 3-an leszünk, aztán 2-en maradtunk, Péter testvér és én a Pál testvér. Aztán a Péter testvér, azt hiszem, körülbelül 3 vagy 4 év múlva így úgy meggondolta magát, és hát kilépett a rendből, abba hagyta. Hát én pedig hát ma megmaradtam, folytattam.
Hogy nézett ki ez a noviciusság, vagy normális körülmények között? Tehát egy kolostorban, a világtól kicsit elfére vonultan, az önmegismerésnek és az imádságnak az időszaka, de hát önnek ez nem tudott megadatni, azt hiszem, ilyen formában.
Ez pontosan így van, ahogy tetszik mondani. Pontosan nem az volt, mint aminek kell lennie a noviciátusnak. Úgyhát, de viszont társadalmi, történelmi körülményekre való tekintettel hát elfogadták.
Szükségtörvényt bont.
Igen. Ami azt jelentette, hogy hetenként legalább 2-szer találkoztunk Tamás atyával, aki hát próbált bennünket tanítani. Mindenféléről, hát mi noviciusokat tanítják, rendtörténelmi szokásokról, szertartásokról. És ugyanakkor viszont elkezdte velünk a filozófia tanulását is. Mi noviciusok voltunk, de már elkezdte a logikát tanítani neki.
Szüleinél lakott otthon, tehát a családi közegben lakott. Tudták-e a szülei, hogy ön szerzetes kezd lenni?
Nem. A legszigorúbb titoktartással vett fel a provinciális.
Nem is volt szabad továbbadni a családon belül
sem? Családon belül sem. Renden belül sem.
Nem fogod gyanút a családba senki?
Hát, hogy papnak készül. Hát ez, azt tudták, hogy papnak készülök, ugye? Ez nem volt titok. Családban semmi egyáltalán. Még az sem, hogy Domonkosnak készülök. Hát annak készülök.
Jó, értem,
hát...
de majd valamikor, hogyha a helyzet úgy adódik.
Igen.
De közben járt be anatómiára, meg korbonztan tanulni, tehát végezt, tehát orvostanhallgató volt főállásban.
Igen, annak rendben ugye szerint, igen.
Idő hiányban nem szenvedett? Belefért a kettő így együtt végül is?
Olyan értelemben fér bele, hogy jóval hosszabb ideig tartott a stúdium, a teológiai tanulmányok hosszabb ideig tartottak, mint normális körülmények között.
Igen. Fogadalomtétel volt-e? Úgy kellett, hogy legyen. Egyszerű fogadalomtétel a noviciátus után mikor volt?
Igen. 1954. október 14-én. A beöltözésünk szeptember 13-án volt.
Igazi beöltözés volt? És hol?
Most már nincs meg az épület. A Ferenc és Mária misszionális nővéreknek a...
Hermina úton?
Templom mellett volt egy épület, a templomtól jobbkéz felé volt egy földszintes épület, amiben volt közösségi terem, meg káplánlakás, meg nem tudom miféle. Most már nincs meg az épület, azt lebontották. Ott lakott, mint káplán, az egyik domonkos páter, Hankovszky Miklós, aki kispap volt a rendfelosztatás, akkor fölvették valamiképpen az Esztergom Egyházmegyébe, és mint egyházmegyei kispapot szentelték föl 1953-ban. Ő ott lakott, hát ő tudta azt, hogy vagyunk meg az ő szobájában. Tehát beöltözés is ott volt, tehát akkor hoztak oda fehér-fekete ruhát, tehát fölöltöztettek annak rendje módja szerint. Csak aztán utána újra rögtön le kellett venni, minél gyorsabban.
Gondolom. Egyetemista társai nem sejtették meg, hogy ön másfele is orientálódik?
Én azt gondolom, hogy nem. Hát azt tudták rólam, hogy vallásos meggyőződési ember vagyok. Erről hát beszélgettünk egyszer a csoporttársam volt, az évfolyam kis titkára, Szlanka Pista, utána Nyulka, hát miért nem néz be te a KISZ-be? Hát ugye egy komoly, rendes ember vagy, demokratikusan gondolkod, stb. Hát lépjél be a KISZ.
Akkor ez már 56 után kellett legyen, mert a KISZ akkor alakult akkor, meg.
Igen, pontosan ez az. Addig a DISZ volt. Annak tagja voltam, az egy tömegszervezet volt, amivel a Diák Szövetségből automatikusan belenőtt az ember, de deklaráltan is ugye úgy mondták, úgy beszélt, hogy a DISZ az tömegszervezet. Tetszik, én még ismerni ezt a terminológiát abban a korszakban.
Nem egy élcsapat, nem egy ideológiailag elkötelezett élcsapat.
Tömegszervezet. Azt esetleg észrevették rajtam az évfolyam társam, hogy hát magányos vagyok, vagy visszahúzódó vagy.
56 orvostanhallgató és domonkos szerzetes.
A harcokban nem vettem részt végül is. Október 24-én elindultam be a városba, hát nem járt a villamos, hát megyek be megnézni, mi van. Lánchídon, hát Pestre érkezve, hát ottan föltartóztatott valami civil ruhás fegyveres, és hát tulajdonképpen láttam, hogy ottan nincs. Hát nincs nagyon, mihez kezdjek ottan, mit csinálni valóm. A fegyveres harcban nem éreztem hivatva magamat részt venni. Kórházban, hát egészségügyi szolgálatban, hát hazafelé jövett, akkor mentem a János kórházba, mert az közel van, és hát talán ott, mint orvostan hallgató, hát el lehetek, vagy valami hasznomat vehetik. Úgyhogy oda jártam be a János kórházba, mint medikus, tenni-venni. Néhány hónapig, amíg hát meg nem indult újra az oktatás, tanítás, addig a János kórháznak a protektúrájára jártam be, korbanctani intézetébe, János kórháznak a korbanctanára, mondom, hogy ez tanulni való is.
Előbb lett végzett orvos, vagy fölszentelt pap?
Előbb lettem végzett orvos, mert az orvosi egyetemet hát 6 év múltával elvégeztem, 59 szeptemberi végén, hát akkor doktorra avattak, tehát orvosi doktori oklevelet kaptam.
El is helyezkedett?
El is helyezkedtem, igen. A kínai.
Praktizáló orvosként, vagy kutató orvosként?
Kutató orvosként. Ugye ez a provinciális atyának volt az intézkedése. Ő először, tehát amikor kezdtem az egyetemet, tehát noviciázus kezdetén, azt mondta, hogy jó, akkor igyekezzék odáig vinni a dolgot, hogy klinikai tanársegédségig jusson el valamelyik klinikán. Jó, hát ezt mondogattam, hát szívesen lettem volna is sebész, már azt hiszem, hogy nem lettem volna olyan kiváló sebésznek, de mindegy, ezt mondogattam, hogy hát klinikus szeretnék lenni. Aztán az egyetem elvégzése előtt nem sokkal azt mondta, hogy megváltoztatta a nézetét, azt mondja, hogy nem, ne legyen gyakorló orvos, inkább valami elméleti munkahelyet, kutatóhelyet válasszon. Hát kézenfekvő lett volna, hogy az egyetem élettani intézetébe jelentkezem, ott akarja dolgozni, mert mai terminológia szerint tudományos diákkörben dolgoztam. Harmadévtől kezdően élettan szigorra letétele után lehetett tudományos diákkörbe. Bármilyen tudományos diákkörbe lehetett dolgozni, igen, az illető tárgyból való szigorlat letétele után. Igen. Tehát első év végzése után lehetett az orvosi fizikai intézetbe menni, TDK-ba, és így tovább. Hát az élettani intézetbe kezdtem el dolgozni, hát ott dolgoztam, kézenfekvő lett volna, hát kérjem azt, hogy oda. De hát káderezés, szó sem lehet róla. Egyetemen nem. Ugye rossz káder voltam, hát már csak azért is, mert a KISZ titkárnak megmondtam, amikor kapacitál, hogy KISZ belépjél, nézd, Pista testvér. Én vallásos meggyőződés ember vagyok. Kommunista ifjúsági szövetség, deklaráltan kommunista. De én nekem nem kommunista meggyőződésem. Most akkor oda menjek, és annak mondjam magam, csak úgy látszadó, stb. Azt ti sem becsülnétek sokra, ti sem, hát látnátok értékes dolognak, csak úgy képmutatásból. Hát igen, igazad mondta. És aztán nem is kapacitált többször, hogy KISZ-be lépjek be. De viszont hát bejegyezték, hogy nem voltam KISZ-tag. Hát ez meg hát a vallásos.
Igen, tehát nagy karriert, előmenetelt nem tudott.
Emiatt szóba sem jöhetett az, hogy az egyetemen maradjak, esetleg oktató lenni, ifjúságon, azt nem szó sem lehet. Viszont hát akkor még persze úgy volt, hogy hát egyetemen megszabott, egyetem által kiosztott munkahelyek jöhetek szóba. Mondta erről döntő bizottságnak az elnöke, Alföldi professzor volt, a mikrobiológus. Két ilyen állás, elméleti jellegű állás lett volna, nem egyetemi. Valamelyik gyárban mikrobiológiai, hát laboratórium, másik pedig a kínaiban, hát farmakológiai, gyógyszertani laboratórium. Hát mondom, akkor inkább az utóbbit választom, mert hát farmakológia mégis közelebb áll az élettanhoz.
nem lepleződött le ez az illegális, vagy legalábbis föld alatti rendi élet. Az egyik nevelője 16 évet ült, úgy tudom, különböző megszakításokkal.
Az József atya, Szigeti József atya.
Ön ebben az időben nem bukott le.
Tulajdonképpen azért fény derült rám is, de ez későben következett be. Későben következett be, már akkor papa voltam évek óta. Provinciális atyánál tartott házkutatás során valamiképpen nyomára kaptak a nevemnek. Akkor hát elő kerítettek. Hogy pontosan mikor volt ez, hát 65-66 körül lehetett az, hogy...
Igen. De az 50-es években végül is az, hogy a rend él, tartják a kapcsolatot, és próbálnak utánpótlást nevelni, erre nem derült fényt.
Azt hiszem, hogy nem.
Akik börtönbe kerültek, miért kerültek börtönbe? Legalábbis az említett Szigeti páter mérve került börtönbe.
József, azért, mert ő filozófus volt, és a Keresztény Front nevű szervezet kérte meg őt. Keresztény Front, ez becsületes, hát tisztességes keresztény emberek voltak, akik hát ugye a társadalom jövőjéről gondolkozva, hogyan kellene a társadalmat megszervezni.
De ezt rendszerellenes összeesküvésnek gondolták, vagy...
És hát le is fogták, és súlyos börtönbüntetéseket osztottak ki. József atyát megkérték, hogy hát elméleti szinten, keresztény bölcselet szintjén hát tisztázni a fogalmakat, fölvázolni a keresztény társadalom megszervezésének a menetét, vázlatát. József vagy azt mondta, hogy hát persze ez hát kötelessége neki, mint tudósnak, bölcsésznek. Igazságot hirdetni, társadalomba bevinni, hát persze. Ő segített is neki is fölvázolni a keresztény társadalom bölcselet alapjait.
Igen, és ezért, végülis ezért ült ő.
Ezért ült ő. 16 év vagy 17 év múlva is azt mondta, hogy hát ő nem bán meg semmit, mert ő semmi helytelen nem tett, ő kötelességét teljesítette. Igen.
Hogyan került sor a szentelésére? Ön már kutató orvosként dolgozik, 59-ben végezte az Orvosi Egyetemet, és 63-ban szentelték a nem létező, a állam szemében nem létező Domonkos rend új tagját pappá. Örökfogadalom megelőzte egyébként. Mikor volt az örökfogadalom?
1960. december 1-én. Ez a Szolidaritás Házipari Szövetkezet Rottenmiller utcai kötő műhelyének a raktárhelyiségében.
Ahol számtalan szerzetes, meg szerzetes nővér, nem számtalan, sok dolgozott, ez pont a feloszlatott rendek tagjai számára egy ilyen foglalkozási lehetőség volt.
Ott
volt az örökfogadalom? Egy munkaidő után, vagy egy vasárnap, vagy hogy?
Nem, hát munkaidő után, hétköznapot valamikor. Ugye a munkaidő, hát 4-5 órakor elmentek, hát este.
És miért pont ott volt az előjáró?
Nem az előjáró volt ott, hanem Imre atya, aki 1956 után, amikor Tamás atya elment külföldre, akkor...
Merle Tamás?
Elment külföldre, akkor Bergú Imre, ő volt a magiszter, és ő ott dolgozott, ott raktáros volt, hát azért ott az volt a helyiségnek a lehetősége.
És akkor raktárban történt az örökfogadalom?
Lehet mondani, hogy raktárban, ez egy kicsi raktárhelyiség volt.
És csak ketten voltak ott, vagy összegyűlt egy-két rendtag?
Nem, hát kell, hogy két tanul legyen legalább. Méghozzá, mert ugye Imre atya ott volt, provinciálisatő, és azt hiszem, hogy Hajnal András, Hajnal Imre professzornak a bátyja, egyébként első világháború idején hivatásos, tízértis, hivatásos katonatiszt. Első világháború után lett Domonkos, teológia tanár, szentírás tudós, stb.
Szóval itt történt a Rottenmüller utcában az örökfogadalom, és rá, ha jól számolom, 2 évvel a szentelés.
Több mint 2 évvel, mert ugye még a teológiai tanulmányokban még nem tartottam ott, hogy föl lehetett volna szentelni. Az elődiekben hát sor említés került rá, hogy hát tovább tartott a teológia, mint sem normális körülmények. Orvos egyetem 6 év. Kész, passz, mehet. A teológia, hát le kell tenni vizsgákat, és a többi.
Az hogy történt? Nem egy hivatalos teológiai főiskolán, vagy hittudományi akadémián történt ez, hanem...
De igen, hivatalos teológiai főiskolán. Szent Tamásról nevezett stúdium generálin, tehát a Domonkos rendnek a stúdium generálián, ami jogilag nem szűnt meg. Az állam azt mondja, hogy nem létezik. Hát az egyházjogban semmi vele szólal. Tehát ilyen szempontból azért, hát...
Akinek a tanárai megmaradtak, csak mindegyik különböző raktáros, meg egyéb állásokban volt, vagy éppen börtönbe.
Igen, és akkor hát egyik vagy, bocsánat, kérek, másik jelenlétében, egy vagy kettő jelenlétében hát vizsgákat. De hát akkor mégiscsak kikérdeztem, tettem a vizsgákat. Még nem tartottam ott, amíg az örökfogadalomnál, hogy föl lehetett volna szentelni. 1963-ban úgy ítélte a provinciális, hogy lehet figyelembe véve különböző rendi privilégiumokat is, mert volt egy olyan privilégium a Domonkos rendnek, hogy a harmadik év teológia után már föl lehet szentelni pappá a növendéket. Nem szabad akkor még nyilvános működéssel megbízni, stb., de fölszentelhetik pappá.
És nyilván, hogyha van rá nyomós indok, nem? Mert például ilyen, hogy...
Nem, azt mondom, hogy a privilégiumnak nem volt kikrőse, hogy nyomós indok volt rá. Hát az én esetemben hát volt rá nyomós indok. Hát persze a nyomós indok elsősorban bennem volt, engemet nyomat. Ez egy olyan dolog, hogy az várakozás. Várakozás. Nem azt mondom, hogy szörnyű, de komoly teher és komoly nehézség, komoly. Hát nagy képviség lenne azt mondani, hogy szenvedés, de nagyon hát nyomotta a várakozás. Gondolom. És azt sem tudom, hogy melyik a rosszabb, a biztos vagy a bizonytalan. Mert az örökfogadalomról azt tudtam, az ki volt tűzve. Amikor leszereltem utoljára katonaságtól, akkor hát megújítva az egyszerű fogadalom, mert egyébként a katonasággal nem egyeztethető össze a szerzetesi fogadalom, úgyhogy az egyszerű fogadalmakat csak úgy tettük, hogy uszkedum a sumar ad servicium militare, engedelmes leszek neked, mindaddig, amíg föl nem vesznek a katonai szolgálatra. És amikor leszereltem a katonaságot, akkor persze megújítani. Újra. Vagy ugyanazzal a formulával, vagy legutolsó alkalommal, hát menj az 7 hónapra. Leszereltem utoljára, 1960. áprilisban, május 1-én újítottam meg az egyszerű fogadalmat. Azt mondta a provinciás, tehát akkor annyi időre, amennyi időt most fogadalom nélkül volt a katonaságnál, tehát 7 hónapra. Ez járt az december 1-én, tehát tudtam, hogy mikor van az örök fogadalom. Azt kivárni, az volt egy annyira idegtépő, idegemésztő dolog.
Most, hogy rosszabb... Ez egy sorkatonai szolgálat volt, amit elvitték az embert, illetve végzett orvosként, már talán nem sorkatonaként.
Nem, hát ez a speciális katonaorvosi kiképzés volt, ami az egyetem első éve után volt 1 hónap, az értem. Inkább sorkatonai jellegű volt.
Igen, kötelező volt gyakorlatilag.
Az egyetemista fiúknak.
Igen.
Második év után is 1 hónap.
Igen.
Sorkatonai.
És rangot is kapott.
Az első év után 1 hónap végén örvezetővé léptettek elő, a második utáni 1 hónap után, akkor azt hiszem, hogy talán tizedessé előléptettek.
Hadnagyságig vitte, ugye?
Igen, mert ugye az utolsó katonai szolgálat az egyetem elvégzése után volt 1/2 év, katonaorvosi szolgálat tulajdonképpen, tehát nem sorkatonai, igen, hanem katonaorvosi dolog kifejezetten, képzés is, tanfolyam is, egy pár hétig aztán hát alakulatokhoz kihelyezve.
Mikor szentelték és hol szentelték Pál atyát?
1963. július 7-én Zsámbékon, a plébánia épületében.
Kicsoda?
Zadarajc István.
A plébánia épületében, hát akkor ez is hasonlóan titkos volt, mint a szolidaritás raktárában az örökfogadalom.
Lehet azt mondani.
Egyedül volt, akit szenteltek akkor?
Akkor már egyedül voltam. Diakonussá is, tulajdonképpen szubdiakonussá is, diakonussá is, egyedül engem szentelt akkor a püspök atya. Szentelésem, mert ott volt hát a püspök atyának a házvezető nője, ápoló nője, gondozó nője, kedves nővér, aki hát teljesen megbízható embere volt neki. Aztán hát a rend részéről András vagy a Hajnal András, Bergú Imre, a magiszterünk. Aztán ott volt Tudós Takács János, aki mint, akkor azt hiszem még harmadrendi világi pap volt. Hát,
Tudós Takács. A tudós most egy melléknév, vagy pedig a vezetek neve? Vezetek, egy előneve.
Vezetek nevében is benne volt Tudós Takács. És ott volt még az, aki az Ógyallai Tibi, Esztergom egyházmegyei pap, aki a Domiban, tehát a volt domonkos plébánián ott volt káplán, András atya, aki oda járt misézni, a környékén lakott, az hát jóba volt vele, és hát az elhozta magával. Tehát ezek 4-en voltak ott papok. András atya, Imre atya, a kis tudós és az Ogyallai Tibi.
Beszéltem több olyan pappal, akiket Zadravec püspök szentelt egy tanácskörúti lakásban 1960 Szent József napján. Egyházilag ez egy teljesen szabályos szentelés volt.
Litteri dimissio, litteri dimissorie, elbocsátó levele, szenteléshez szól, igen.
Önnek kellett ilyen?
A tartományfőnök az ordinarius religio, tehát a papi rendekben a fő elődjáró, a superior major, az ordinárius, az a főpásztor.
Nem szentelhet, de engedélyezheti.
Nem püspök.
Nem püspök, ide főpásztori jogokat.
Igen, tehát a rend részéről ő adhat elbocsátást, ő engedélyezheti a szentelést, mind a rend, tehát a rendnek a titulusára, titulo pauper tatis.
És akkor kiegyeztetett Zadravec püspök úrral, vagy hogy kerül sor arra, hogy Zsámbék és ekkor és...
Valószínűleg tartom, hogy András atyával tárgyaltak ők, mert hát jobban voltak, ismerték egymást, és hát bizonyos szempontból, hát katonasság révén. Hát,
igen, tábori püspök volt, igen, Zadravec István.
András atya, ő pedig hát rendbelépése előtt hivatásos katonatiszt volt.
És hogyan zajlott ez a szentelés? Hát nyilván teljesen szabályos volt egyházjogilag, de hát egy szobában egy asztal volt az oltár, szent mise keretében volt, vagy csak szentelés volt?
Ne, úgy csak szenteléshoz.
Olyan nincs.
Nem tudok elképzelni olyant. Abban a szobában, ahol a püspök agya rendszeresen misézett.
Értem, tehát ez kvázi kápolnaként is működött ott, ugye, a zsámbéki plébánia, ahova száműzték őt. Volt akkor a szoba, hogy le tudott feküdni a szentelésen, a földre kell borulni a szentelendőnek.
Igen, hogy szép nagy szoba volt, minden meg volt tulajdonképpen rendben.
Szülei ekkor se tudnak még róla.
Pont akkor a papá szentelésem előtt jött el egyszer Imre atya hozzánk, hogy hát bemutasson engemet.
Az saját szüleinek, mint?
Mint domonkos rendi diákonust.
Meglepetés volt? Vagy szóval öröm volt, vagy kétségbeesés?
Hát édesanyám, mondjam, hát könyben lábadt a szeme, és azt mondja, ő sejtett valamit, ő érezte, gondolta. Hát,
és tudta, hogy erre nem hasznos érdeklődni, vagy nem kérdezgetni. Igen, és édesapja, hogy viszonyult a hírhez?
Végül is tudomásul vette, lenyelte. Főleg azért, mert hát megmondták neki, látták, hogy hát titoktartás mellett, és nem kell odahagyni a civil foglalkozást, hát tudok élni a társadalomban, stb. Uh-huh. És hát élhetek továbbra is a család körében. Ezt úgy tudomásul vette.
Szentelésen nem voltak ott ezek szerint, de tudták, hogy ma szentelik a fiúkat.
Hát ez egyébként édesanyámnak hát egy kicsit fájt is, mert nagyon szívesen...
Ott még, lett volna.
Még előzőekben, tehát hónapokkal, vagy nem tudom, mennyi idővel a szentelés előtt mondja, hát akkor bizony, hát aztán egyszer majd csak azt mondják, hogy na hát akkor hívd össze a rokonságodat, és akkor meg lesz a szentelésed. Ez, hogy hívd össze a rokonságodat.
Sajnos nem ilyen időket élünk.
Ez nem volt lehetséges. Hát megértette az, hogy nem lehet további idegeneknek, hát nem idegenek ők, de hát nem szorosan az aktushoz hozzátartozó személyeknek, hát nem lehet ott lenni.
Ön volt tudomása szerint az utolsó, akit Zadravec páter szentelt.
Papá. Igen.
65-ben meghalt Zadravec páter.
Már mikor pap voltam, akkor szentelte szubdiakonussá Winkler Lajost, domonkos atyát. Nem papá, csak szubdiakonussá.
Igen. Igen.
Aztán ő végül visszament a szegedi szemináriumba, és hát ott a Csanádi Egyházmegyében szentelték pappá.
Klesztovszki Pál, polgári eredeti keresztnevén György, mint az édesapja.
Ugye a keresztnevem György és Pál.
Igen?
György és Pál, igen.
És a rendi neve Pál.
Igen, mégpedig a belépés előtt, hát mondta Tamás, hogy majd a tartványfőnök fog rendi nevet adni. Kérdeztem, hát tudja-e mi a nevünk, hogy ne ugyanazt adja, ami a keresztnevünk? Azt mondja, hát tudja, hát György. Mondom, de hát van második nev is. Azt mondja, hát az nem számít, az lehet ugyanaz, mint ami. És akkor hát kijött az, hogy a kollégám, évfolyamatásom az Péter testvér, én meg a Pál testvér leszek. Aminek pedig az a kicsengése, vagy kizengése, hogy családban öröklődő név, keresztnév a Pál volt. Édesapámnak a apját is, nagyapját is Pálnak hívták, Leszkovszki Pál. A bátyját is Leszkovszki Pálnak hívták. Viszont a Pali bácsi, ő meghalt esküvője előtt, tehát gyermektelenül meg. Akkor édesapám kötelességének érezte, hogy akkor az ő gyermeke, akkor az ő fia legyen Pál. Édesanyámnak nagyon nem tetszett az a név, nem tudom miért, hogy ellenszenvesnek érezte. Nem. Egyébként hát édesapámat is Györgynek hívták, de azt mondja, hogy attól függetlenül is az ő számára a legszebb férfi név az volt, hogy György. Még amikor föl sem tűnt édesapám a látóhatáron, kisgyerekek voltak, akkor is kisgyerekek voltak, az igazán szép férfi név az György. Hát ragaszkodott hozzá György. hát akkor kompromisszumgyaránt György Pál. És mint ahogy a második keresnével nem számított a szerzetesi név megadásánál, provinciális, hogyha ezt a nevet adta nekem.
Kedves Pál atya, eddig jutottunk el a mai alkalommal egy műsorba, ennél több izgalmas esemény nem fér, és hát azt tervezem, hogy közeljövőbe kerítenék alkalmat, és újra jönnék, és akkor, ami most kimaradt, arról szólnánk. Apropóját adta édesapja és édesanyja kitüntetése, emberbaráti, hősies tetteik elismerése ennek az életműnek, poszthumusz, magyar állam és az izraeli elismertek, és hát ferencesekről, ciszterciekről, domonkosokról is szóltunk. Debrecenben beszélgettünk Lesztovszky Pál domonkos szerzetessel. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Zsongor. Kettesben.